Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangélium a 16. fejezetében, a 13. verstől a 18. a következőképpen. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették. Azóta Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Aki elbocsátja feleségét és mást veszel, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt veszel, szintén házasságtörő. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a hangzó jézusi tétel igen egyszerű, egy szolgának egy ura lehet, és ezt szemlélteti több oldalról is. Nyilván nem csak manapság, hanem így volt a bibliai időkben is, és egyáltalán minden korban, hogy nagy problémát jelent a kétfelé sántikálás, ahogyan azt Illés próféta jellemezte, miként olvassuk a Királyok könyvében, hogy Illés odalépett az egész nép elé, és így szólt, meddig sántikáltok kétfelé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. És bizony, a nép ma sem felel egy szót sem. Pedig egy kereszténynek egy megváltója, egy Istene lehet csupán, bármiképpen is igyekszünk sokszor ügyeskedni ennek ellenében, de hát valójában csak egy Istennek lehet szolgálni, sem lehet közben a mammonnak is. Az is világos, hogy melyiket veszti a Jézus szerint, aki mind a kettőt megpróbálja. Nem lehet ilyen értelme mondjuk egyszerre pénzsóvárnak lenni, és kereszténynek is. Sem véletlenül inti a tanítványát az idős apostol is, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, és folytatja, amely után sóvárokba egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Nem lehet két urat szeretni, és neki engedelmeskedni, mert a szív már csak olyan, hogy egyetlen egy lehet az első helyen benne. Vagy Isten, vagy valami más. És ennek jó szemléltetése lehet az a három körökkel ábrázolt kép, amelyet talán többen is ismernek. Az első ábrán, a körben egy trón, rajta ül az ember, a körön kívül pedig van egy kereszt. Ez jelzi Istent. Az ember éli az életét, minthogyha nem is lenne Isten. Nem biztos, hogy direktbe is tagadja, nem muszáj ateistának lenni, de hát úgy él, hogy az nem szól bele az életébe, nem játszik benne szerepet. Ez tulajdonképpen leginkább az egyházon kívüli embert formálja meg, aki egyértelműen a mammont szolgálja, és Istennel nem törődik. A második esetben a kereszt már a körön belül található, a trónon még továbbra is az ember ül. Valamelyes tudomásul veszi Isten, még tiszteli is talán, nem csak elfogadja egyáltalán a létét elméletileg, de a döntéseket az ember hozza. csak távolról foglalkozik Istennel. Még az imádságot is legfeljebb arra használja, hogy megmondja Istennek, hogy mit kell tennie az ő érdekében. Az egyház tagjait formálja meg tulajdonképpen ez az ábra, akik igyekeznek Istent is szolgálni, és a mammont is. Persze ez nem sikerül, ahogy Jézus ezt megmondta. Látszik ez többek között azon, hogy a döntéseket valójában továbbra is a mammon és az ego hozza, nem pedig Isten. A harmadik ábrán a kereszt van a trónon, az ember pedig előtte térdel. Mert átadta az uralmat Istennek, és várja az utasításait. Nem szolgálhat két úrnak. És ez a valódi keresztényt formálja, aki Jézus követőjeként él, aki sem a mammon, sem az ego, hanem a mindenható uralma alatt éli a napjait. De lehetne talán ezt az útmutató, folyamatos olvasható igéje alapján is szemléltetni, hogyha a sorrenden fölépítésen egy kicsit lehet is gondolkodni, de a Királyok könyvében a szamaritánusok eredetéről olvashattunk hétfőn. Arról szól a történet, hogy az asszír hódítók elvitték fogságba a nép nagy részét, és helyette idegen pogányokat telepítettek le Samária területére, és azok természetesen nem ismerték az urat, nem is törődtek vele, a saját bálványaikat imádták. Hát ez lehetne az első ábra, ahol a kereszt egészen kívül van az ember körén. Aztán tudjuk, hogy Isten oroszlánokat küldött büntetésül, és végül az lett a megoldás, hogy Asszíriából egy zsidó papot küldtek, hogy tanítsa meg ezeket a népeket Isten tiszteletére, imádatára. De azért azt olvassuk a Szentírásban, hogy a maguk isteneinek is áldoztak továbbra is. Hát ez a második kör ábrája, amiben már nagyjából bekerülhet Isten maga is, de hát mégiscsak a fontos, az én vagyok és a magam bálványai. A harmadik kör az időben talán egy nagyobb ugrással tehető meg leginkább, hogyha sorrendben akarunk ugyanígy haladni, mint az ábrák, akkor legjobban eszünkbe juthat egy samáriai történet, a samáriai asszony, ahol pont ez a feszültség jelenik meg a zsidó nép és a samáriai között, ami itt a kialakulásuknál jelen van, és ott pedig megtér az asszony, sőt az egész város végül megváltójának fogadja el Jézust, fölismerik, hogy ő a világ üdvözítője. Itt már Jézus került a trónra a saját akaratunk helyett. Hát így állít választás elé mindannyiunkat, mert számolnunk kell azzal, hogy a földi javakért történő élet az nem állhat Isten szolgálatában. És ez nem csak időkérdés, hogy erre ennyi idő, arra annyi idő futja, és meg kell valahogy osztani két felé. Nem csak energiakérdés, hogy egy kicsit ebbe fektetem bele az energiámat, egy kicsit abba. Hanem Jézus azt mondja, hogy ezek kölcsönösen kizárják egymást. Nem lehet két érzület a szívemben. Vagy emberi érvényesülésünk a fontos, vagy Isten szolgálata. Sokat lehet ugyan gondolkodni azon, hogy hát mi is pontosan ez a mammon? Könyveket írnak külön erről a témáról, akár teológusok, de ha a lényegét akarjuk megérteni, akkor nem kell ekkora felhajtást se csapni, hiszen a mammon nem is pusztán az anyagiak, hanem inkább így mondhatnánk, az anyagi világ bármely dolga. Mammonnál lesz bármi és bárki, ami és aki Isten elé kerül. És mai napon ez különösen is megjelenik, hiszen most nem a pénzt ünnepeljük ilyen értelemben, hanem az új kenyeret, hát ez is az anyagi világ javaihoz tartozik. De nem önmagában, mert Jézus nem arról beszél, hogy az önmagában rossz, hanem arról beszél, hogy hogyan bánunk vele. Az eszünkbe persze viszonylag könnyű bevésni ezt a tanítást, hogy hát egymást kizáró lehetőségek közül kell választanunk, de nem az eszünkbe kell ezt bevésni, hanem a szívünkbe, és ez sokkal nehezebb. Hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, hanem döntsetek tulajdonképpen. Ha egyszer Isten mellett döntöttetek, akkor viszont azt mondja Jézus, hogy szabadok lesztek a mammontól. Akkor nem ő fog uralkodni rajtatok. Nem azt jelenti, hogy megvetitek, hogy nem kell, nem arról van szó, hogy nem kell akár a mai új kenyér, vagy bármiféle termés, vagy bármiféle étel, vagy éppen ruházat, és ami a létfenntartásunkhoz hozzá tartozik, de szabadok tudunk lenni tőle, és Isten dicsőségére tudjuk használni. Hát nem véletlenül mondja Jézus ezt a tanítást egyébként a hamis sáfár példázata után, ahol éppen arról van szó, hogy nem a mammon önmagában a rossz, hanem azt mondja, ezen a hamis mammonon szerezzetek Isten országába levő barátokat. Azt mondja, hogy ez van, a világgal jár, nem a mammon a gonosz önmagában, hanem legfeljebb az a mód, ahogy használjuk. De akkor nyilván arról szól, hogy ti pedig, akik a követőim vagytok, helyesen használjátok. A vagyon istenéti pedig a sáfárai vagytok, és ezt hűen kell kezelni. Igaz ugyan, hogy nagyon gyakran úgy látszik, hogy a gazdagok, mivel rendelkezésükre állnak az anyagi javak, ezért szabadok lehetnek. De mégis csak az az igazság, ha megnézzük, hogy a vagyon az bizony egy kicsinyes és embertelen zsarnok rajtunk. Először azért kell gyorsan gyűjteni, hogy egyáltalán a létfenntartásra elég legyen, aztán arra, hogy egy kicsivel több is legyen annál, aztán még több legyen, és aztán sosincs vége, jól ismerjük ezeket a köröket. Jézus arról beszél, hogy ne ezek kössék le a figyelmünket, a szívünket. Mert aki a pénz igájába kerül, az elveszíti a kapcsolatát Istennel. Jézus mostani tanítása révén négy területre tapint rá a magunk mammon imádata tekintetében. Először is a szeretetünk irányára a mammonhoz képest, erről beszéltem eddig. Ezen kívül még beszél a szívünk állapotáról, aztán az evangéliumhoz való viszonyunkról, és végül a törvényhez való viszonyunkról. A szívbeli igazságra is igaz az, hogy nincs belőle csak egyetlen egy. Magamat persze könnyen megnevezhetem tisztának, vallásosnak, istenfélőnek, keresztények, jó embernek, tisztességesnek, becsületesnek, és ki tudja minek. Csak hogy nem a magam szava számít ebben, hanem az, hogy Isten ismeri a szívemet. Persze a farizeusok is úgy tekintettek magukra, mint vallásos, buzgó, kegyes emberek, akik Isten előtt megállhatnak. Jézus mégis leleplezi őket. Hát könnyen tesszük mi is a választóvonalat úgy, hogy ezek ők, és mi meg ezen az oldalon vagyunk a jók. De Jézus szavai lelepleznek, elmondja ezt a határvonalat, nem mi rakjuk ki, hanem a szívünket ismerő Isten húzza meg, és bizony könnyen a farizeusokkal egy oldalon találtatunk. Hiszen ha bármi más fészkelődik a szívemben az első helyre, mint Krisztus, akkor már elvesztem, és bemocskolódott a szívem. Luther megfogalmazásában ez úgy szól, hogy az az én Istenem, amin a szívem csüng. És lehetek ezek után az emberek szemében magasztos, tiszteletreméltó, és ki tudja mi minden, de Isten szemében utálatos vagyok, hogyha Isten és a mammon között nem tudok jól választani. Élek, állapítja meg rólam a biológia. És Isten ítélete mégis azt mondja, halott vagyok. A múlt hétvégén szomorú okból lett híressé a Miskolci kórház, hiszen pár nap alatt majd egy tucat koraszülött halt meg. Máskor szüléskori halálesetekről van szó, akár a Gerév Ágnes féleperekben, vagy egyenesen halva születésről. Akkor felkapjuk persze a fejünket, hiszen hát ez olyan kirívó eset, hát a mai egészségügyi helyzetben ennek elő se szabadna fordulnia, vagy csak igazán ritkán. Ezt mondja az ember. Isten azonban azt mondja, bármilyen meglepő és letaglózó, hogy a halva születések száma 100%. Mindegyikünk halva születik a lelki halál állapotában. És ebből csak újjászületéssel lehet az örök életre átmenni. Vagy éppen most így fogalmazza meg ezt Jézus, hogy Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. És persze lehet, hogy erre sokan legyintenek, nevetnek rajta, vagy csak lepöckölik a vállukról, hogy ez nem érdekel, ez nem rólam szól, ez nem fontos. Nincs ezen mit csodálkozni, hiszen ezt tette mindenkor embere. Jézus kijelentése, miszerint az ember nem szolgálhat egyszerre Istennek és a mammonnak, a kijelentés a tanítványoknak tette, ez is érdekes, de meghallották a farizeusok, és kinevetik őt. Hát ki ez a Jézus, hogy ilyeneket mondjon? Lukács így jellemzi a farizeusokat, bizonyára nem minden egyes farizeus a kategórikusan értelő, mintha ez automatikus lenne, de valahogy összenyomásban mégis ezt tapasztalt, hogy kapsiak, vagy az eredeti kifejezés sokkal jobban megmondja a lényeget, ezüst vagy pénzimádók. Úgy érzékelték, hogy hát Isten imádatát és a pénzimádatát egyszerre lehet tenni. De ő tanításuk szerint az anyagi gazdagság úgyis Isten áldása, hát még meg is lehetett az írással magyarázni, hogy ők ezt miért gondolják így. De Jézus mégis leleplezi a szívüket. És aztán tovább lép a következő pontra, hogyha egyetlen Úr létezik, akkor az üdvösségnek sem lehet több módja. Például nem üdvözülhet mindenki a maga módján, bármilyen divatosan is hangzik ez, és halljuk sokfelé. Csak Jézus módján van üdvösség, mert egyetlen evangélium létezik, és ezért mondja magáról, hogy ő az egyetlen út, és rajta kívül az atyához lehetetlen eljutni. Tehát csak Jézus módján van üdvösség, és csak Jézus módján hallhatjuk az evangéliumot. És nagyon furcsa, amit Jézus mond, mert azt mondja, hogy hát a törvény és a proféták ideje eddig tartott. Most az evangélium hirdetésének a korszaka van. Hát egyrészt ebből kiderül az, hogy a törvény révén nem lehet üdvösségre jutni, bármennyire szeretnék is ezt az emberek manapság is. Másrészt kiderül az is, hogy az egyetlen út az nem más, mint az evangélium. És olyan meglepő módon, de egyértelműen beszél itt Jézus, hogy egymást kizáró lehetőségek közül kell továbbra is választani. Most az evangélium hirdetésének ideje van, és mindenki erőnek, erejével, vagy Károli szavával, erőszakkal igyekszik bemenni Isten országába. Végső soron arról van szó, hogy Isten országa az nem egy kényelmes galoppal elérhető állapot, hanem oda nehéz bejutni, oda erősen kell küzdeni, ára van. Ezt az árat Jézus maga fizette meg, és senki más, ezért csak ő az út. És a bejutás bizonyos értelemben erőszakkal történik, nem lehet csak úgy kényelmesen besétálni. És az üdvösségre vívő ereje ugyanakkor azt is világossá teszi, csak az evangéliumnak van. És ebben jelent Keresztelő János forduló pontot, aki az utolsó ószövetségi proféta, és ugyanakkor Jézus hírvívője, így képez egyfajta hidat a régi és az új között. Jézus ezért először azt hirdeti meg, hogy az ószövetségi kor vele, az ő megérkezésével lezárult. Most már valami egészen új veszi a kezdetét. És mégpedig ez az evangélium hirdetése. És erre az időszakra az jellemző, hogy minden emberhez szól. Az új típusú kegyességed már nem az jellemző, hogy betartom pontról pontra az előírásokat, és aztán kényelmesen hátradőlök, hogy én mindent megtettem, hogy jöhet a fizetségem, hanem arról szól, hogy Isten királyi uralkodásának szinte erőszakosan kell aktív részvétellel lennem, hogy megvalósuljon, hogy én magam is eljussak odáig. És azt is világossá teszi Jézus, hogy ez nem érvényteleníti a törvényt. Nem arról van szó, hogy a törvényt akkor most kidobjuk, és helyette valami más hozunk, bár ezt sokan szeretnék, és hirdetik is, hogy ezután már mindegy, hogy mit teszünk, az a lényeg, hogy Isten szeret. De nem erről beszél Jézus. Hát könnyű persze ide jutni, és valóban sokan el is jutnak, hogy hát akkor az evangélium ideje van, nem kell törvény, fölösleges vele foglalkozni. De éppen nekünk, evangélikusoknak kell, vagy inkább csak kellene, a leginkább tudnunk, hogy ez nem így van. Hiszen a reformátori, a páli megigazulás tanna teszi világossá, hogy az üdvösség nem érhető el a törvény megtartása fejében, itt egy jutalomként, jusként, de ez nem ment fel senkit a törvény betartása alól, mint hogyha bármiféle Jézusra és evangéliumra hivatkozással kiúszhatnánk magunkat az érvénye alól. A törvény nem üdvözít, de életünk isteni rendjét alkotja. Hát ezért mondja Jézus, hogy az ég és a föld fennállásánál is tovább tart a törvény érvénye. Nem egyszerűen a mózesi törvényé, hiszen azt már az apostolok kimondták, hogy a pogányokra nem kell ráerőltetni, de ettől még Istennek van életünket szabályozó törvénye. És bizony Jézus egy nagyon érzékeny ponton mutatja meg ezeknek a szavaknak az érvényét, amikor a válás témáját veszi elő. Hát a mai válási statisztikákat tekintve még inkább aktuális ez korunkban, és bizony alaposan az egyház tagok ellen kiállt, mint ahogy akkoriban is igencsak kiáltott a zsidó nép, és azon belül is a farizeusok ellen. Mert akkor is égető kérdés lehetett a házasság és a válás, és ezért most fontos, hogy a törvény szemléltetésére erről szóljon. És ez a példa beilleszkedik a mammon kérdésébe is. Mondhatjuk így is, hogy nem lehet két urat szeretni és két úrnak szolgálni, de ugyanúgy nem lehet két házastársat szeretni és szolgálni. Most ezen a helyen a tanítás körében csak nagyon tömören, kifejtés nélkül szerepel a téma, de érdemes föleleveníteni Mátét, akihez kérdést intéztek, és ennek kapcsán válaszol rá. Először is a teremtés rendjére utal a válaszában, azt mondja, hogy Isten így teremtette ezt a világot, amíg ez a teremtett világ áll, addig a házasság Isten szemében szent és sérthetetlen, akkor is, hogyha a mai világ igyekszik ezt kikezdeni, kitágítani, együttélésre és még tovább, akár egyneműek kapcsolatára is alkalmazni. Aztán arról is beszél a tilalom kapcsán Jézus válaszolva, hogy létezik viszont válók, de ez egyetlen egy lehet. A házasság törés nevezi meg. Ez jelzi, hogy itt Lukácsnál sem úgy kell most értenünk, hogy valamiféle abszolút módon most mindent elmondott ezzel, hanem arról van szó, hogy most más témában szólal meg, ebből a törvény érvénye tekintetéből most ez a fontos. És tudjuk, hogy bizony a farizeusok olyannyira nem vették komolyan a válás tilalmát, hogy még a mózesi törvényekre is hivatkoztak, hogy hát ő megadta, hogy írjuk válólevelet, és akkor minden rendben van. És úgy értették azt a kitételt a mózesi törvényben, hogy hát ha valami utálatosat talál a másikban a fél, nyilván akkor persze a feleséget lehetett elbocsátani akkori viszonyok között, de akár aztán a rabbik úgy is magyarázták, hogy elég ahhoz, ha elsózza az ételt. Hát nem tudom, ebben az esetben még hány házasság lenne érvényben a világon. De más formában, de mégiscsak valljuk meg, hogy napjainkban is éppen ez zajlik. Bármiféle apróságot elegendőnek tartunk a váláshoz. Jézus útmutatása alapján azonban azt kell megállapítani, hogy a másik fél véget vethet egy házasságnak, de az egyik fél, azaz mi magunk, ebben nem lehetünk aktív részesek vagy okok. Nyilván a másik elhatározásával nem tudunk olyan érteni, mit kezdeni, nem lehet megváltoztatni, akkor csak tudomásul venni tudjuk. Jó magam sem tehettem más annak idején, és bizony meg kellett ezzel küzdeni mindenféle téren. Luthernek nagyon érdekes és nagyon radikális a válasza, szintén ő hozzá is fordultak ilyen témában kérdéssel, felvetődött a házasságtörő fél újraházasodása, hogy itt Jézus is beszél erről is. Erre kapcsolatban a mózesi törvényre utal reformátorunk. Azt mondja, hogy hát mi van a mózesi törvényben? A házasságtörőt meg kell kövezni. Azt mondja, innentől kezdve hát egy halott újra már nem fog házasodni, mondja, ez eleve föl se vetődik ez a kérdés. A másik fél, az idézőjelben védlen fél, pedig azt mondja, hogy az most már olyannak minősül ebben az esetben, mint egy özvegy. Hát végezetül visszafelé haladva ezen a mai soron ismételjük át, vagy fogalmazzuk most így, nem szeretheted a házastársadat és még mellé valaki mást, mert csak egy törvény létezik. Nem szeretheted Krisztus evangéliumát, és még mellé más vallások, vagy épp tévtanítók üzenetét, mert Isten országának csak egy evangéliuma van. Nem szeretheted Isten igazságát, és mellette még a magad, vagy bárki más igazságát, mert csak egy tiszta szív van. Nem szeretheted Istent, és még mellé a pénztárcádat, mert csak egy Úr létezik. Válaszút előtt állsz, mert nem szolgálhatsz két urat. Ámen. Imádkozzunk. Jézusunk, aki tanítasz minket napról napra szüntelen, hogy a Te utadon járhassunk, köszönjük neked, hogy időben figyelmeztetsz a veszélyre, és időben akarsz visszafordítani a pusztulásba vezető útról. Megvalljuk neked, hogy mi igencsak sokszor akarjuk a mammont is szolgálni, nem csak téged. De téríts minket most észre, hogy észrevegyük, te vagy az egyedüli út, a te igazságod az egyedüli igazság, és csak is te általad van élet. Köszönjük neked azt, hogy a szívünk tisztaságát is te tudod megállapítani, nem a saját szavaink a fontosak, és végképp nem a cselekedeteink, hanem a benned való bizalom, hiszen te vagy, aki az alázatosokon megkönyörülsz, te tudod a bűnösöket megtisztítani. Köszönjük neked azt is, hogy a törvény és a próféták ideje után elhoztad az evangélium hirdetésének korszakát, hogy szóljon a megváltás örömhíre, hogy szóljon az, hogy te magadat áldozod értünk bűnösökért. De add, hogy ez ne lustává tegyen, hanem valóban tudjunk erőnek erejével, ha kell, idézőjelben erőszakosan is küzdeni a te országod eléréséért. És köszönjük neked azt is, hogy a te törvényed, amíg ez a világ fennáll és érvényes. Itt is bűnbánattal kell megvallanunk, nem csak a házassággal kapcsolatban, hanem sok parancsoddal kapcsolatban adósok vagyunk. Szent lelkedet kérjük éppen ezért, formáld át a szívünket, hogy halva születettekből élővé lehessünk, akik az örök életre kiválasztottak. A szent lelkedet valóban megértsük, és szívünkbe fogadjuk, hogy egy szolgának egyetlen ura lehet. Amen.